Az Arina vendégem Falus Ferenc országos tisztifőorvos. Hírek előtt beszéltünk arról, hogy több környező, illetve európai országban sincs riasztás, nem ismerik ezeket a kategóriákat, nincs ennek egy kritérium rendszere, mint ahogy itt nálunk. Ennek ellenére ők például tudják, hogy kik halnak meg kifejezetten csak a hőség miatt, és erről jelentéseket tesznek közé, mi meg nem tudjuk. Nálunk mit tette szükségessé ezt?
Az egész Európai Unióban szükséges ez, és ami szükségessé tette, az tulajdonképpen a globális felmelegedés. 2003 után kezdődött el az Európai Unióban a szisztematikus kutatása a felmelegedés hatásainak. Egy Euroheat nevű program keretében kezdték ezeket a kutatásokat, és Magyarországon is ez a 30 éves statisztikai adatoknak a feldolgozása ennek a programnak a keretében hát kezdődött el és készült. Vannak országok, akik ebben előre járnak, és ahol már ezzel a hőséggel és a éghajlatváltozással kapcsolatos felkészülést elkezdték, vannak, akik ebben egy kicsit odébb vannak. Magyarországon is ennek a fajta rendszernek, a jogrendszerre való beillesztése az még előttünk van.
Mert akkor gyakorlatilag megelőzött, mert ugye az lett volna a következő kérdésem, hogy gondolkodik-e azon, hogy ez a globális felmelegedés következménye-e, és hogy valóban van egy ilyen jellegű éghajlatváltozás, mert hogy a nagyvilágban vagy a tudósok körében a mai napig folyik erről a vita.
Igen, de az utóbbi időben most már a tudósoknak, ha úgy tetszik, a döntő többsége azt mondja, hogy a hőmérséklet változásnak a ingadozásának, mondjuk, hogyha már egy rádióban vagyunk, van egy zajszintje, és hogy kezd kijönni zajból a felmelegedés. Tehát, hogy most már azért kezd statisztikailag egyértelművé válni, hogy itt valami történik. De mondjuk a mi kis saját adataink is azt mutatják, hogy Magyarországon a mondjuk, hogyha egy 15 éves periódust veszünk, akkor az első 7-8 évben körülbelül egy olyan 5-7 ilyen hőségperiódus volt, és most az utolsó időszakban ez körülbelül duplázódik. Tehát egyre gyakorabban vannak olyan napok, amikor mondjuk 35 fokot meghaladó csúcshőmérséklet van, és egyre többször ismétlődik ez. Tehát, hogy föl kell készülnünk most már arra, hogy azért ez nem lesz egy rendkívüli esemény.
Igen, szeretném, hogyha beszélnénk még erről, és arról is, hogy hogyan lehet erre felkészülni ön szerint, de még egy nagyon picit térjünk vissza a hőségriasztáshoz magához. Mennyire vagyunk felelősségteljesek ebben a kérdésben, vagy úgy is kérdezhetném, hogy ennek a hőségriasztásnak mi a tapasztalata, megvolt-e az eredmény, az emberek komolyan vették-e, megtettek-e mindent. Én hallottam olyan híreket, hogy fiatalokat úgy vittek be hőgutával a kórházba, hogy egyszerűen kifeküdtek napozni dél körül.
Én azt gondolom, hogy hála önöknek, már itt önök alatt a médiát értem, elég hatékonyan működtünk együtt most ebben a júliusi hőségriasztás időszakban. Ezt statisztikai adatokkal tudom igazolni. Júniusban is volt egy kettes fokozatú hőségriasztás, és a júniusi mentőknek a hívási gyakoriságának a változása az megfelelt a korábbi évek statisztikájának, tehát hogy az első napon és a harmadik napon vannak ilyen kiugró csúcsok. Na most pillanatnyilag a vasárnap volt az első napja ennek a hőségriasztásos időszaknak, tekintettel arra, hogy előtte volt lehetőségünk ezt bejelenteni, és nagyon sokat beszéltünk róla. A mentőknek is az a tapasztalatuk, és a hívás szám is ezt mutatja, hogy ezt az első napi csút, ezt kihagytuk. Engedtessék meg, hogy ebből egy kicsit, ha úgy tetszik, a közös eredményünket is tekintsük, és nagyon halkan mondjam csak el, hogy persze az is lehet, hogy a vasárnap is ebben segített, meg az is, hogy előtte viszonylag hideg volt, tehát hogy egy, ha úgy tetszik, most egy hirtelenebb változással melegedett fel az idő, mint mondjuk júniusban.
Volt egy másik jelenség is az elmúlt héten. Az ózon koncentráció sűrűsége a figyelmeztetési határérték fölött volt több alkalommal. Ugye itt már smogriadóról lehetett beszélni ennek kapcsán. Ez egészen pontosan mit jelent? Mert ezt legalábbis én nem hallottam, hogy valaki pontosabban elmagyarázta volna, hogy ez mit jelent az ózon koncentrációnak, milyen hatása van.
Az ózonnal itt a mértékegységgel vigyázni kell. Itt egy indexszám van, ami egy 0-tól 20-as indexet használnak a déli féltekén, és egy 0-tól 10-est az északi féltekén, ami egy viszonyszám az ózon sugárzás erősségének. Most Magyarországon, hogyha 5 fölé megy ez az index szám, akkor az már azért aggodalomra ad okot, és most 8-1-8-3-as érték is volt, ami azért már azt jelenti, hogy a érzékenyebb bőrűek égési sérülést szenvedhetnek. Tehát itt el is hangzott, hogy az érzékenyebb bőrűeknek 15 perc mondjuk, vagy volt nap, amikor mondták, hogy 17 perc a leégési idő. Tehát azért itt óvatosan kell ezzel a dologgal viselkedni, és ahol is szó van, illetve hát azt is tervezzük, hogy megpróbáljuk meghatározni azt a ózon szintet, amikor hát jelzést fogunk adni, hogy vigyázni kell. Tehát ezt most ezzel azt értem, hogy megnézzük, hogy melyek azok a napok, amikor az ózon, a por, az UVB-sugárzásnak a szintje a kritikus tartományba kerül, és hogyha meghatározzuk azt a szintet, ami a legsúlyosabb, mondjuk 3%-ba tartozik, akkor ezek előtt már érdemes figyelmeztetni a lakosságot, hogy legyenek óvatosabbak.
Akkor most szeretném, ha beszélnem arról, hogy hogyan lehet, vagy hogyan kell felkészülni egy ilyen jellegű éghajlatváltozás, ugye itt már több dologról esett szó, amennyiben ez így van, akkor fel kell készülnünk egyrészt arra, hogy a következő években rendszeresen lesznek olyan időszakok, amikor ez a rendkívüli hőség jelentkezik, föl kell készülnünk akkor arra, hogy mondjuk az ózon koncentráció ilyen ezekben az időszakokban szintén kritikus lehet, és még egy dolog, ami a múlt héten és már máskor is előjött, hogy az útigolya sugárzás is meglehetősen magas. Ezek ellen, hogy ezekre hogy lehet felkészülni?
Hát ezekre felkészülni elég nehéz. Na most válasszuk, azért háromféle dologról volt itt most szó, az UVB-ről, az ózonról és a porról. Most itt az a probléma, hogy ezek ellen tulajdonképpen személyes védekezés nem nagyon van, azt kivéve, hogy mérsékeljük a napon tartózkodást, illetve közösségi védekezés, elsősorban a porral szemben, hogy a tömegközlekedést vesszük inkább igénybe, ami egy ilyen hőségnapon, hát egy elég furcsa tanács. De amit mondjuk összefüggött ezzel a halálozási statisztikával, amit mondtunk, hogy itt nagyon nagy különbség van a városok és a városon kívüli terület között.
Ugye első, a port tekintetében
egyértelműen, de például az éjszakai lehűlés tekintetében is. Tehát azért itt nagyon lényeges az az 1-2 fok különbség, vagy adott esetben a Budapest belterületén akár 8 fok különbség is, amit a hősziget jelensége okoz a város belső részében, hogy a házak felmelegnek.
Az aszfaltburkolat
felmelegedik, hogy megszorul a házak között a levegő. Amikor ilyen nagy rendkívüli meleg és szárazság van, akkor most szél sem volt. Tehát ezek egymás súlyosbító hatások. Hát most remélhetőleg, ha nem is lesz egy nagy vihar, akkor a mai estével megváltozik az időjárás.
A hosszú távon, hogyha az egyén nem tud felkészülni erre az éghajlatváltozásra, akkor ön szerint az ország, a lakosság, egyáltalán hogyan tud felkészülni egy ilyen helyzetre? Hogy mik lennének azok a lépések, és ez már nem biztos, hogy az ön illetékességi területe, de akkor a véleménye érdekel, hiszen erre vonatkozóan azért vannak kutatások.
Környezetvédelmi szakemberek ezt pontosan tudják, ugye, hogy a freongázok kibocsátásának a csökkentésével el lehet érni, hogy az ózonjuk kisebb legyen. A porral kapcsolatban azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a porterhelést ellen hogy tudnánk védekezni, és a UVB-sugárzással szemben pedig hát megvan ez a lehetőségünk, hogy védőkrémeket használunk, illetve hát ezekben az órákban kevésbé tartózkodunk a napon, és védjük a bőrünket, és hát ugye itt elsősorban a bőrrák kialakulásának a valószínűsége nő meg az UVB-sugárzás következtében.
Itt volt a rendkívüli meleg, a hőség, most jön a következő probléma, a Siófokon leszakadt az ég, éppen mai hír, és 18 fok van. Tehát akár 10-15 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet, tehát nem tudom, viszonylag rövid időn belül. Ez egy újabb probléma, amit hát gondolom megint csak elsősorban az idősek, betegek és a gyerekek viselnek nehezen.
Igen, de szerencsére pont ebből a 30 éves statisztikai felmérésről, amiről már az előbb volt szó, tudjuk, hogy a hideget Magyarországon a lakosság jobban bírja. Tehát amikor hűl az idő, az kevésbé kellemetlennek éljük meg, legalábbis egészségkárosodás szempontjából, mint amikor hirtelen melegszik az idő, de különben ezt elmondhatom a saját orvosi praxisomból is, hogy pontosan lehetett tudni, hogy egy ügyeletbe aludni fogok-e éjszaka, vagy le se fogom hunyni a szememet, hogy, vagy meg is lehetett fordítani, hogy amikor egész éjszaka dolgoztam, akkor lehetett tudni, hogy másnap jó idő lesz, hogyha végig tudtam aludni az éjszakát, akkor utána rossz idő jön. Tehát a betegek nagyon érzékenyek erre az időjárás változásra, és a melegedés, a meleg frontnak a közelettére általában szabul reagálunk, mint terhülésre.
De ez is megviseli a szervezetet. Van-e valami tennivaló, vagy ez ellen hogyan lehet védekezni?
Hát azt gondolom, hogy sehogy nem lehet védekezni. Ami a védekezésnek a lehetősége, az egy tanulási folyam. Tehát, hogyha én pontosan tudom, hogy a meglévő betegségeimre milyen gyógyszereket szedek, tudom, hogy annak milyen hatása van, és tudom, hogy annak az adagját szükség esetén hogyan kell változtatnom, viszonylag enyhe tünetek esetén is, akkor ezzel védekezni tudok egy állapotromlás ellen.
A szervezet mennyire tud ehhez alkalmazkodni hosszabb távon? Tehát mi történik a szervezetben akkor, amikor hirtelen egy ilyen hőhatás éri, és mondjuk, hogyha valóban megváltozik az éghajlat Magyarországon, akkor hogyan alkalmazkodik a szervezet ehhez?
Ugye itt hosszú időszakokról van szó, tehát itt a szervezet ilyen értelemben csak úgy értelmezhető, hogy az én szervezetem meg a dédunokám szervezete, vagy még esetleg sokkal hosszabb időszakról van szó az ilyen változásoknál és az alkalmazkodásnál. Egészséges ember kitűnően tud ehhez alkalmazkodni, és hozzá is tud szokni ehhez, tehát egy sportoló számára ez nem különösebb megterhelést jelent ez. Egy beteg ember számára ez lényegesen nagyobb megterhelés minden jellegű változást. De egy szemléletes példát mondjak. Egy koraszülöttet miért tartunk inkubátorban? Azért tartjuk inkubátorban, mert az inkubátorban szabályozni tudjuk a hőmérsékletet és a páratartalmat, és ennek a változásának a terhétől is megkíméljük a kisbabát. Tehát ez nyilvánvalóan egy felnőtt embernél, ez meg pláne egy város lakóinál, ez nem egy elképzelhető megoldás, de hát mindenféle változás, ami a környezetben van, az megterheli a szervezetünket, és ez a terhelés egy beteg szervezetnek az állapotát tovább ronthatja.
Az Aréna hírek után folytatódik, vendégünk Falus Ferenc országos tiszti főorvos.